Most, amíg megosztom ezt a közvetítést, elmondom, hogy ennek a hanganyagnak, ennek a videónak az írott verziója hamarosan fejlesztéve a blogra is, a kiáltószó.hu blogra. Úgyhogy aki el akarja olvasni, később nyugodtan megteheti. Mivel, hogy tudjuk jól, hogy mindenkinek más-más tempója, tehát lehet, hogy abban a tempóban, ahogy én ezt előadom, ahogy én ezt elmondom, drága embertársaimnak nem mindenki fogja megérteni, nem mindenki fogja tudni követni a gondolatcsomagot. És ahhoz, hogy ez a igen erős gondolat megértést nyerjen, értelmet nyerjen, elképzelhető, hogy bizonyos embertársaimnak egy más tempóra van szüksége, mint amit én most ebben a felvételben, ebben a közvetítésben fogok kínálni. Tehát bárkit érdekel ez a hang, ez a gondolatcsomag, nyugodtan a saját tempójában elolvashatja körülbelül egy óra múlva a kiáltószó.hu blogon. A cím az ugyanez maradt, a megtévesztés pszichológiája. Tehát nyugodtan meg lehet keresni, el lehet olvasni. Bevezetésképpen azt mondanám el erről a gondolatcsomagról, hogy már többször beszéltünk arról, hogy vannak bizonyos értékek a világban, amelyeket egyszerűen képtelenség eltakarni, eltiporni, megszüntetni, meggyilkolni. Erről már többször beszéltünk egyébként, hogy amikor a császár, úgymond a császárnak a hatalma, a császárnak az ereje megölette a Krisztust, ő azt gondolta akkor, hogy azáltal, hogy őt meggyilkolja, meg is szüntette, de hogy azt kell tapasztalja, hogy az emberek, mivel hogy megtapasztalták az ő élő valóságát, annyira ragaszkodtak hozzá, annyira keresték őt, hogy Krisztus holtában még erősebbé vált, mint éltében. Sőt, miután feltámadt és felment a mennybe, tehát miután nem volt jelen fizikailag, még erősebbé vált, mint amilyen volt korábban, éltében. Az emberek még inkább keresték őt. És nyilván azáltal, hogy az emberek keresik Krisztust, azáltal szabadulást nyernek különböző hazugságoktól, a császárhatalmának a rendszerétől, a piramis rendszerétől, ugye? És a császárnak be kellett látnia, hogy nem tudta legyőzni a Krisztust azáltal, hogy az ő fizikai testét megöli, keresztre feszíti. És miután ugye feltámadt, eltűnt az ő holtteste a sírból, azáltal tehát teljesen, hogy mondjam, ő le volt fegyverezve. Hát érezte azt, hogy nincs, amit csinálja most már, mert ő nincsen jelen fizikailag, de mégis jelen van, és egyre erősebben jelen van az emberek szívében, az emberek életében. És ekkor, úgymond a császár, a világura, amit ugye arámi nyelvből úgy nevezünk, hogy Sátán, úgy döntött, hogy mivel nem tudja megölni ezt a nevet, és a hozzátartozó szellemiséget, azt a szeretetet, amit ő úgymond kiárasztott magából, azt a bölcsességet, azt a látást, azt a szellemi táplálékot, azt a mindennapi kenyeret, amit adott ő az embereknek, mivel nem tudta eltiporni, megszüntetni, semmisé tenni, úgy döntött a császár, a világura, hogy meghamisítja őt. Tehát neki be kellett látni azt, hogy csak úgy tudja felvenni a harcot a Krisztussal, hogy létrehozza az úgynevezett antikrisztust, ami abban áll, hogy lemásolja, szeroxolja, meghamisítja a Krisztust. Drága embertárs, drága utitárs, ugyanez a helyzet a jósággal, a jóság fogalmával, amiről már többször beszéltünk szintén. A jóságot nem lehet kiirtani teljes mértékben a világból. Tehát nagyon sok embernek, annélkül, hogy ismerni a Bibliát, megvan a lelkiismeretében egy olyan adag jóság, amit nem lehet kiirtani egyszerűen belőle, mert nagyon sok személy, nagyon sok emberi személy már alapból vágyakozik a jóságra, a tisztaságra, a szentségre, az őszintességre, az igazságra. És ezt nehéz kiirtani belőle. Ezért a császár, úgymond a világura, nem tett mást, mint meghamisította a jóságot. Elkezdte újra definiálni a jóságot. És létrehozta az anti-jóságot, mint az antikrisztust, ugye? Ami látszólag hasonlatos az eredeti jósággal, de nem ugyanaz. Nincsen meg az ereje, nincsen meg a megváltó ereje, a szabadító ereje. És ebben a bejegyzésben, drága embertárs, a jóságról szeretnék beszélni, egész pontosan arról, hogy a világura miképp igázta le az emberiséget azáltal, hogy a jóságot, a jóság fogalmát, éppen úgy, mint a Krisztus fogalmát, meghamisította. Egész pontosan újra értelmezte az emberek számára a jóságot. És akkor most következik az a gondolatcsomag, ami fellesztéve a kiáltószó.hu blogra is, és bárki elolvashatja maga tempójában, annak érdekében, hogy megértesse azt. Tehát következzen a megtévesztés pszichológiája című bejegyzés, gondolatcsomag, amelyről őszintén bízom, hogy hatást fog gyakorolni az igaz szándékú, az őszinte igazság kereső emberek szívére és értelmére. Saját tapasztalatból mondom, hogy a jóság Isten nélkül önállítás. Ez az alapkoncepció, drága barátom. A jóság Isten nélkül önállítás. Tehát aki nem ismerte meg Istennek a tervét, az ő rend életét, az ő törvényeit, az ő szentségét nem tapasztalta meg, szinte teljesen biztos lehet abban, hogy ő, amit jóságnak hisz, gyakorlatilag nem jóság, hanem egy önállítás, amivel elhiteti saját magával, hogy ő jó. Ez azt jelenti, hogy ha valóban 7 milliárd ember van a Földön, teljesen mindegy mennyi van, tegyük fel, hogy 7 milliárd ember van a Földön, akkor a 7 milliárdból 6,99 milliárd azt gondolja magáról, hogy jó, mert ő erre van programozva, az ember arra van programozva, hogy azt higgye magáról, hogy jó. Ennek ellenére azt látjuk, hogy az emberek kibékíthetetlen ellenségei embertársaiknak, saját maguknak, a természetnek, földi hazájuknak és Istennek. Tehát mindenki jó, mindenki azt hiszi magáról, azt gondolja magáról, azt vélekedi magáról, hogy ő jó. Ennek ellenére neheztelés van a szívében, az embertársai iránt, az élet iránt és minden iránt tulajdonképpen, amit ő tapasztalt itt a Földön. Tehát innét láthatjuk azt, hogy valami nem stimmel a képletben, mert bár mindenki azt akarja gondolni, azt hiszi magáról, hogy ő jó, mégis a világ, amint látjuk, egyre inkább kezd elkocsosodni, eltorzulni, kezd úgymond tönkremenni. És ez annak köszönhető, hogy minden egyes ember úgy van programozva a világ ura által, hogy azt gondolja magáról, hogy ő jó. Ez a lényege az egésznek, drága barátom. Azért fontos elhitetni az emberrel, hogy ő jó, Mert az a személy, akivel ez az elhitetés sikeresen megtörténik, sosem fog különösebb késztetést érezni arra, hogy a mindenható Istenhez forduljon látásért, értelemért, drága barátom. Ez a logika az egészben. Ez teljesen logikus. Aki azt hiszi magáról, hogy jó, az nem érez semmilyen késztetést arra, hogy megtudja, hogy az élet szerzője szerint mi a jóság. Ezért kell az embereket elhitetni azzal, hogy ők jók, szeresd önmagadat, ön, én, ego, szeresd magadat, elégíts ki magadat, önkielégítés, ugye, különböző módjai, fizikailag, szellemileg, különböző mantrákkal és hazugságokkal. Tehát a világúra úgy fegyverezte le, úgy gyilkolta az emberiséget szellemileg, és majd fizikailag is, hogy elhitette velük, hogy ők jók, abban az állapotban, amiben vannak, ők jók, ők tökéletesek. Ezt próbálja ősidők óta ejtetni a világ szelleme, ugye a császár szelleme, az antikrisztus szelleme az emberiséggel. Miért is lenne szüksége bárkinek Istenre, az ő természet feletti erejére és segítségére, aki meg van győződve arról, hogy ő jó? Gondolom, hogy értheti a kérdést, tehát egyértelmű, hogy aki meg van győződve arról, hogy ő jó, ő tiszta, hogy ő mindent jól lát, hogy jó az ő véleménye, jó az ő útja, teljesen egyértelmű, hogy az ilyen embernek nincsen szüksége Istenre. Tehát ő nem is kell higgyen, ugye ez itt tagadják nagyon sokan Istent. Tehát már ottan tart az emberiség, hogy megkérdőjelezi és tagadja a mindenható teremtő létezését. Hogy továbbra is azt hihesse magáról, hogy ő jó. Én úgy gondolom, hogy a fentiek alapján minden alázatos szívű ember megérthette, mi a megtévesztés pszichológiája. Tehát ott tartunk, hogy akivel a világot uraló szellemiség, az úgynevezett sátán el tudja hitetni, hogy jó, sosem kap egy reális képet lelke valódi állapotáról, drága barátaim. Ez a legdurább az egészben. Ez a megtévesztés pszichológiája, ez a sátán pszichológiája. Hogy az a személy, akivel el tudja hitetni a világ, vagy valamilyen rendszer, vagy valamilyen beavatási rendszer, valamilyen piramis rendszer, valamilyen emberi rendszer. Ha valakit kitüntetnek, és az ember elhiszi magáról, hogy ő jó abban az állapotban, amiben van, az az ember sosem fog kapni egy reális képet lelke valódi állapotáról. Ez a tragédia, ez maga a kárhozat, drága embertársak. Aki nem kap egy reális képet a lelke valódi állapotáról, nincs ahogy megigazuljon, megtisztuljon, alkalmassá váljon arra a létállapotra, amelyet Krisztus úgy nevez, hogy mennyek országa, avagy Isten országa. És most egy személyes vallomás, miszerint ugye én mielőtt Istenhez fordultam, azt hittem magamról, hogy jó vagyok. Rengeteg olyan humanisztikus dolgot cselekedtem, és temérdek olyan gondolati sémát vittem be az elmémbe, amelyek révén azt hihettem magamról, hogy jó vagyok, éppen úgy, mint te, drága embertárs. Őszintén kívánom, hogy megérezd a szavaimból, hogy én ezt nem elmarasztalással, nem büszkeséggel, nem kevéséggel, nem nagyképűséggel mondom, hanem féltő szeretettel próbálom férni a figyelmet arra, hogy ebben a játszmában mindenki beleesett, én is belekerültem ebbe az ördögi körbe, hogy elhittem magamról, hogy jó vagyok. Tehát mindig olyan dolgot cselekedtem, amelyek révén elhitettem saját magammal, hogy jó vagyok. És erre voltak jók az ilyen spirituális tanfolyamok is, az ilyen New Age tanfolyamok, ilyen Reiki, meg amik vannak, ugye ilyen különböző gyógyító tanfolyamok, ahol az emberrel ejtetik azt, hogy nem kell mást tennie, mint szeretnie önmagát, drága barátaim. És az igazság az, hogy én jó is voltam. Másokhoz képest én mindig nagyon jó voltam, drága barátom. És ha hiszed, ha nem, mindig találtam nálamnál hitványabb embereket, akikhez mérten én nagyon is jó voltam. Ez volt az ördögi csel az egészben. Nem tudom, mennyire érthető, amit mondok. Hogy én mindig találtam nálamnál hitványabb, gyarlóbb embereket, akikhez hozzáviszonyítva magamat jónak láttam. Tehát hozzuk képest, jó voltam. Egy elbukott gyilkos emberhez képest én jó ember voltam. Ugyanazt tettem, amit te, drága barátom. Mindig másokhoz hasonlítottam magam, és nagy örömmel konstatáltam, hogy vannak olyan férfiak, akik sokkal csúnyábban beszélnek, mint én, sokkal többet hazudnak maguknak és embertársaiknak, mint én. Sokkal több nőt tettek állati ösztöneik kielégítésének tárgyává, eszközévé, mint én, stb. Tehát mindig találtam hitványabb embereket, férfiakat, mint amilyen én voltam. És bár sosem mondtam ki, valahányszor embertársaim szemében megláttam a szálkát, titkon mindig kijelentettem magamról, hogy én jó vagyok. Ezt tettem, bevallom őszintén. Itt most meggyónom Isten és ember előtt, hogy ezt cselekedtem. Persze ezt nem láttam, mert az én álszerénységem annyira leplezett volt, hogy nem tudtam meglátni, hogy én hazudok magamnak és neked, embertársamnak. Szinte még örültem is annak, hogy vannak gyengébbek, jellemtelenebbek, bűnösebbek, mint én, mert valahányszor rájuk tekintettem, elégedetten lehúnytam a szemeimet, és megdicsértem magam, hogy hozzuk képest én milyen jól teljesítek. A mindenség teremtője bizonyára már alig várja, hogy megtiszteljem az ő otthonát az én jelenlétemmel. Ezt tettem, drága embertárs. De mivel ő nagyon kegyelmes, sok útjelzőt adott számomra, amelyek arra utaltak, hogy fennáll a veszély annak, hogy becsapom magam. Meg kellett értenem, hogy nekem nem a gyarló emberek mércéje szerint kell jónak lennem, hanem teljesen szabad akarok lenni, hanem annak mércéje szerint, aki az élet törvényeit elrendelte. Ez a lényeg, drága barátaim. Tehát a legtöbben azért keresik a gyengék a hitványok társaságát, hogy az ő hitvány mércéjük szerint magukat jónak gondolhassák. És ez a lelket kárhoztató önámítás, drága barátom. Aki ebben marad, ebben a játszmában marad, annak az embernek annyi. Annak nincs reménysége sem, hogy valaha megszabadul az elme trükkjeinek börtönéből. A lényeg az, drága barátaim, amit én megértettem ebben az állapotban, ebben a beteg állapotban, amiben Isten kegyelméből kerültem, egy ismeretlen betegség által, hogy én magamat, az én jóságomat nem az emberekhez kell hasonlítanom, kell mérjem, mert akkor sosem tudom túllépni az emberi gondolkodás küszöbét, drága embertársak. Az emberi földhöz ragadtság küszöbét, mert mindig fogok találni nálamnál gyengébb embereket, akiknek a szemében meg fogom látni a szálkát, hogy magammal ejtessem, hogy én szent vagyok. Tehát nekem egy teljesen más mércére van szükségem, egy olyan mércére, amelyet az élet szerzője elrendelt, megmutatott a Krisztusban, szó szerint. Igen ám, de felmerült az a kérdés, hogy miként ismerhetem meg az ő törvényeit, és ha megismerem, hogyan lehetek biztos abban, hogy azok az ő törvényei, amelyeket én megismerek, azok valóban az ő örökérvényű törvényei, hogyan lehetek én ebben biztos? Tegyük fel, olvasom a bármilyen szentkönyvet, a Bibliát. Honnan tudhatom én, hogy a Bibliában leírt dolgok, azok valóban tőle vannak? Mert nekem ugye zavarta a fantáziámat az, hogy hát a Bibliát is éppen úgy, mint a Védákat, mint a Koránt emberek írták. Ez az igazság. Honnan tudhatom azt, hogy ami oda le van írva, az valóban az ő törvényei, valóban köze van Istenhez, azoknak a kijelentéseknek? Erre a kérdésre, drága utitárs, drága igazság szerető embertárs, az egyszerű válasz az, hogy Isten nem csupán a több tucat természetben is fellelhető törvények összessége, hanem ő egy olyan élő, hangsúlyozom, entitás, amely képes arra, hogy különböző formában megnyilvánuljon és hatást gyakoroljon a mi életünkre, ha kérjük, hangsúlyozandó, ha kérjük, ha keressük őt, ha kérjük és keressük, ha keressük. Tehát ő egy olyan élő entitás, aki képes arra, hogy hatást gyakoroljon a mi életünkre, ha kérjük, ha tiszta szívvel keressük őt. És mivel, hogy ő él, hangsúlyozom, mivel, hogy ő él, igenis képes megmutatni bárki számára, hogy a próféták, az apostolok és a Krisztus által adott kijelentések tőle származnak. Tehát mivel, hogy ő él, nem csupán egy elmélet halmaz, egy filozófia halmaz, drága embertársak, ezt kell megértsük valahogy. Ezt kell beférkőzni valahogy a mi elménkbe, hogy ő nem csupán egy elmélet halmaz, egy szabályrendszer, egy szabály halmaz, hanem ő egy számunkra, emberi elme számára felfoghatatlan, élő entitás, ami sokkal több, mint egy emberi lény, emberi létező. Tehát mivel, hogy ő él, igenis képes megmutatni bárki számára, hogy a proféták, az apostolok és a Krisztus által adott kijelentések igenis tőle származnak, és részét képezik az élet örökkévaló rendjének. Ez a lényeg. Mit jelent ez rád nézve, drága embertárs? Mit jelent ez ránk nézve, rám nézve és rád nézve? Azt jelenti, hogyha nem ragaszkodsz a saját igazadhoz, a saját igazságodhoz, a Facebook igazságaihoz, a világ igazságaihoz, és ahhoz, hogy hazugságban töltsd a hátralevő életedet, hazugságban hajj meg, és hazugságot vigyél át abba a létállapotba, ahol már nem lesz fizikai tested. Ha van benned elég alázat, őszinteség és igazság szeretet, teljesen biztos, hogy az élő Isten számodra is bizonságot tesz arról, hogy a Krisztus Jézus által adott kijelentések tőle származnak. Hangsúlyozom, ha nem ragaszkodsz a saját véleményedhez, a saját igazságodhoz, és ahhoz, hogy hazugságban halljál meg, és az átvid a túlvilágra hazugságaidot, akkor meg fogod látni azt, teljes bizonyosságot fogsz szerezni afelől, hogy a Krisztus Jézus által adott kijelentések az evangéliumban tőle származnak. Bárki, mindenki, aki tiszta szándékkal, őszinte szívvel hozzáfordul, fog kapni személyes kijelentéseket, nem csak az írás szerint. Az írások arra jó, hogy emberi szavakkal közöljön számunkra bizonyos dolgot. Megmondom őszintén, én kaptam már olyan kijelentéseket is az Úristentől, amiket lehetetlen emberi szavakba beleszőni. Mert ő megmondta, hogy az ő igazságát a lélek által adja át nekünk. A Biblia, az írás, az evangéliumok, azok csupán lebutított formája az ő igazságának, amit emberi szavakba még bele lehet ölteni. De az ő igazsága sokkal több, mint emberi szó, sokkal több, mint Biblia, sokkal több, mint kimondott vagy leírt emberi szó. De ahhoz, hogy az ember megértse az ő igazságát, muszáj az ABC-s könyvvel kezdje, hogy a legalapvetőbb kijelentéseket megismerje. Az írás segítségével is, a lélek által is. Csak az nem nyer teljes bizonyságot arról, csak az a személy nem nyer teljes bizonyságot arról, hogy Krisztus tanítása, élete, jelleme, Isten tökéletes földi megnyilvánulása, aki beéri azzal a szellemi eledellel, táplálékkal, amelyet a világ ura kínál számára. A lassan mindent átfogó világmédián keresztül, drága embertárs. Ebben én beleírtam az internetet, a Facebookot, a YouTube-ot, a televíziót, az oktatási rendszert, a vallásokat, a különböző emberi mozgalmakat, stb. Tehát hangsúlyozom, hogy csak az nem fog kijelentést kapni Istentől, mindenki más. De az nem fog kijelentést kapni Istentől, aki nem keresi az igazságot, mert ez az alap, ez a legalapvetőbb dolog, hogy éhezd és szomjózd az igazságot, és zörges, mert akkor megelégítetsz, aki nem keresi, mert beírja a szellemi hazug táplálékkal, amit kap a világból, az nincs ahogy megértse a Krisztus igazságát. Nincs, semmi esélye nincsen. A tékozló fiú, hogyha beérte volna a moslékkal, amit fogyasztott a disznók vájujából, sosem tapasztalta volna meg Isten kegyelmét, sosem tudott volna visszamenni hozzá az atyához. Tehát az, hogy az ember megtapasztalja az ő kegyelmét, az ő igazságát, a legalapvetőbb dolog az, hogy ő belássa, hogy amit ő jóságnak nevez, amit ő igazságnak nevez, az nem más, mint moslék a disznók előtt. Ez a humanizmus, ugye, amit gyakorolnak, ugye a televízióban ki van téve, és mindenki bálványozza ezeket a személyeket. Neveket most már nem szándékszom említeni, senkit nem akarok megsérteni. Sőt, imádkozom, hogy minden egyes ilyen személy, aki meg van tévesztve a humanisztikus jóság által, és bálványá vált az emberek számára, minél hamarabb megtapasztalja a Krisztus igazságát, Istennek a kegyelmét, és megszabaduljon az anti-jóságból, az antikrisztus szellemiségéből. Tehát hangsúlyozom, hogy csak az nem fogja tudni megérteni Krisztus igazságát, aki beéri avval a jósággal, amit a televízió mutat, amit a Facebook mutat, amit a... szinte mondtam neved is itten, elnézést. Nem akarok, vissza kell fogja magamot, mert az igazság az, hogy indulatok vannak bennem, mert tényleg szomorú vagyok, és fájdalmat érzek azon embertársaim iránt, akik hisznek abban a jóságban, amit a televízió, amit Hollywood, amit a vallások bemutatnak számunkra. Nem szabad elfelejtsük, drága embertársak, hogy Isten jó. Jó Isten nem létezik, de Isten jó, ő tökéletes. És az ő jósága nem egy ilyen humanisztikus jóság, amit mi látunk nap, mint nap a médiában, hanem az ő jósága igazságos jóság, mert az igazság képes csak felszabadítani az embert. Nem az a hizelgő jóság, meg az a nyájas jóság, amit látunk a világban. Minden egyes személy, aki bátorkodik feltenni azt a kérdést, hogy merről jöttünk, merre tartunk, és miért, el fog jutni arra a meggyőződésre, előbb vagy utóbb, hogy valóban Krisztus evangéliuma, Isten tökéletes kijelentése, amelyet megértve és megcselekedve bárki eljuthat a lélek teljes szabadulására a mennyek országába. Meg fog szabadulni minden hazugságtól, minden vallástól, minden humanisztikus jóságtól, minden áljóságtól, minden rendszertől, és meg fogja látni a tökéletes életet, amit Isten elrendelt, a mennyek országát. Tehát mindenki, aki őszintén keres, azt találni is fog. Tehát röviden és tömören, e kép nyerhet bárki bizonságot arról, hogy a Krisztus szavai valóban Isten és az élet törvényei, amelyek ismerete és cselekvése nélkül senki nem láthat igaz életet, drága barátaim. Ezt már többször hangsúlyoztam, hogy nem kell a Bibliában hinni, nincs semmi értelme annak, hogy a Bibliában higgyen az ember. Elég, hogyha valaki éhezi és szomjozza az igazságot. Elég, hogyha valaki az igazság megismerésének őszinte vágyával olvassa a Bibliát, mert fog kapni kijelentést a hétköznapi események során a lélek által arról, hogy az igaz. Mert így kap az ember úgymond egy ilyen kettős bizonyságot Istennek a, vagy hármas, vagy nem tudom, de több forrásból bizonyságot arról, hogy ami kijelentetett a Bibliában az igaz. Nem kell azt, hogy vakon hinni, mint ahogy hirdetik a vallások. Én sem hittem vakon, megmondom őszintén. Hanem kerestem, szomjóztam az igazságot, és kijelentést kaptam a kegyelmes Istentől, hogy amit le van írva, az tényleg igaz. Sőt, az igazság sokkal több, mint az. De aki azt nem ismeri meg, esélye sincs arra, hogy tovább lépjen, hogy megszabaduljon a Facebookos áljóságtól, antijóságtól. Visszatérve a jóságra, fontos elmondanom, megvallanom szintén, ugye, hogy egy váratlan és ismeretlen betegség által bekerültem abba a lélek állapotba, abba az alázati állapotba, alázatos lélek állapotba, ahol személyesen is meghallhattam azt a szót, amelyet az ötérzéki valóságom az egész addig életemben eltakart előlem. És ez a szó volt az a mérce, amelynek tükrében és fényében megtudhattam, hogy mi az igazi jóság, és mi az, amit én korábban jóságnak hittem. Drága barátom, ez az történt, hogy kaptam egy ilyen hirtelen betegséget, nem tudtam, mi volt az, nem is voltam kíváncsi, nem mentem orvoshoz, tudtam, hogy én ezt Istennek kell rendezem, ezt a dolgot, szenvedtem elég keményen, de viszont kaptam erőt a jóságos teremtőtől arra, hogy ebben a betegségben, ebben a kényszerbődben otthon maradjak, bemenjek a belső szobába, és látást kérek az Úristentől, meg is kaptam, és ennek a látásnak köszönhetően bizonságot nyertem arról, hogy ami az evangéliumban le van írva, az való és igaz, és élet van benne, igazi élet és igazi jóság van benne. Nem olyan jóság, amilyent mi elképzelünk, vagy amilyent a sztárok, a foci sztárok, meg a filmsztárok, a színészek bemutatnak számunkra. Tehát volt egy szinte elviselhetetlen fizikai tapasztalás az életemben, és az evangéliumokban írott formában is kijelentett szó, amely teljes mértékben összecsengett egymással, és amely képes volt megmutatni számomra, hogy az egész emberiség velem az élen durván meg van tévesztve a jóság tekintetében, drága embertárs. Ennek következtében az emberiség nagy része, bármennyire is hihetetlen, gonoszul cselekszik, amikor meg van győződve arról, hogy jót tesz. Tehát az emberiségnek a 99%-a, túlzás nélkül mondom. Úgy gondolom, hogy ez túlzás nélkül mondható, hogy az emberiség 99%-a meg van győződve arról, hogy jót tesz, amikor a valóságban gonoszul cselekszik. És ez a durva az egészben, ez a tragédia, ez a megtévesztés. Erről egyébként konkrétan később majd fogok beszélni, hogy ez hogyan történik például a betegápolásban. Amikor a beteget próbáljuk meggyógyítani, akkor valójában mit cselekszünk? És Isten mit mond, hogy cselekedjünk olyankor, amikor valaki beteg például. Nagyon sokkoló gondolatok lesznek ezek majd, ezért nem is nagyon ajánlom én bárkinek, hogy most mindenkinek, hogy azt végighallgassa, mert aki ebbe a játszmába beleesett, durván fel fog mérgelődni, fel fog háborodni, és talán még haragudni is fog rám. Mert szembesítem avval a valósággal, amiben ő is benne van, és amiből, hogyha nem szabadul meg, akkor sajnos a lelkével játszik. Tehát, mint mondtam, a legtöbbször én is meg voltam győződve arról, hogy jót cselekszem, amikor olyan dolgokat követtem el, amelyekkel súlyos károkat okoztam a saját életemben és embertársaim életében. Én is, tehát nem vagyok külön, mint te, nem vagyok külön, mint ti, akik ezt halljátok. Én is be voltam csapva, ugyanúgy, mint Saul, Pál, ugye? Ő is be volt csapva. Szükségem volt Istennek az érintésére, természet feletti érintésére, hogy meglássam azt, hogy amit én jósárnak neveztem, annak valójában semmi, de semmi köze nem volt a jósághoz. Az csak arra volt jó, hogy becsapjam magamat, elhitessem saját magammal, hogy jó vagyok. Drága embertárs, drága igazság, kereső, utitárs, már csak az a kérdés maradt hátra, hogy miképp tudhatja meg az ember, hogy valóban jót cselekszik-e, amikor ő azt gondolja, hogy jót cselekszik. Aki figyelmesen követte ezt a gondolatmenetet, már rég megkapta a választ erre a kérdésre. Viszont azok számára, akik talán nem voltak elég figyelmesek, vagy akiknek még túlságosan idegen és új a jóság ezen megközelítése, ismételten elmondom, hogy egész addig a pontig, amíg az ember szabad akaratából a világ teremtőjéhez nem fordul értelemért és látásért, nem lehet tisztában azzal, hogy az, amit a jóságnak hisz, hova viszi őt és embertársait, és melyik az a jóság, amely életre visz. Tehát addig, amíg az ember személyes döntést nem hoz, nem kerül be abba az alázatba, abba a gyermeki szelítségbe, abba a gyermeki bizalomba a világ teremtőjével szemben, hogy azt mondja, hogy tőled akarom én a látást, az értelmet, a megértést, a vezetést, addig szinte teljesen biztos, hogy amit a jóságnak hisz, azzal óriási ártalmat szerez saját magának és embertársainak. Tudom, hogy kellemetlen ez a hír, bár mindenki számára, aki ezt hallgatja, de úgy gondolom, hogy jobb most úgymond egy picit megsértődni az előadóra, ugye, vagy rám, az én személyemre. Nem bánom, ha valaki megharagszik rám. Sokkal jobb neki, sokkal jobb mindenkinek, ha megharagszik rám, és később felébred Isten kegyelméből, mint hogy elveszítse a lelkét. Mert mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, mindent megkap, minden hizelgést, válveregetést, meg lájkokat a Facebookon, és a lelkét elveszíti. Figyelem, drága embertársak! A lélek, a tét szó szerint van lélek, van tökéletes élet, mennyek országa, és van kárhozat. Én sem hittem korábban. A legfontosabbat, drága sóstárs, a végére hagytam. És ez a következő. A Krisztus Jézus, a mindenható egyszülött fia, megáldoztatott a bűnök és az emberi tudatlanság keresztjén. Ez történt vele. De harmadnapon feltámasztatott az örökkévaló által. Annak bizonyságául, hogy amit ő kijelentett, az valóban örök élet. És ha megismerjük azt és megcselekszük azt, akkor megtapasztaljuk, hogy ez így van. Drága embertárs, ennek a felismerésnek és értésnek az örömét és erejét kívánom minden őszinte igazságszerető embertársamnak, neked is, hogy igazi jóságot és életed legyen általa. Isten áldjon!